Most folytatódik a gólvonal. Idén is a Ferencváros és a címvédő MTK lépett pályára a női labdarúgó bajnokság döntőjében. A Ferencváros 5-2-re legyőzte a Diósgyőrt, ezzel eldőlt, hogy az MTK jut a Jetszol Liga döntőjébe. A Diósgyőr veresége után az MTK számára nem volt tétje a Győr elleni hazai találkozónak, amelyet végül a Rába partiak nyertek meg 2-0-ra. Dörnyei Balázs, a Ferencváros vezetőedzője az Inforádiónak azt mondta, bízik benne, hogy csapata tavaly óta érettebb lett, és tanult a kékfehérek ellen elveszített bajnoki döntőből.
Ugye a Magyar Kupa döntőjében 3-1-re nyertek a Diósgyőr ellen, a mérkőzést közvetítette a televízió is, ez milyen hatással volt a játékosaira?
Ugye elég ritka alkalom, hogy egyrészt a televízió közvetítette a mérkőzést, de ennél sokkal fontosabb volt az, hogy kim voltak a szurkolói csoportok a mérkőzésen, és nem csak az a lelkes kismag, aki elkísér minket évek óta, hanem a Ferencvárosi végközép volt a meccsen. Elég nagy nyomás volt szerintem a lányoknak, hogy igazi szurkolók előtt kell játszani, sok-sok néző előtt, plusz még mellette a tévéközvetítés, és úgy látszik, hogy meg kell tanulni majd ezt is kezelniük a közeljövőben, ehhez csak az kell, hogy minél több ilyen lehetőséghez jussunk majd a női futball területén.
Hát azért mondjuk ez egy kellemes kihívás önöknek, szakembereknek, meg idővel talán a játékosoknak is.
Ez abszolút így van, tehát nem is problémaként hozom én ezt fel, hanem ez egy újszerű dolog, amihez alkalmazkodnunk kell, és remélhetőleg fogunk is tudni. A női futballnak a fejlődése, hál' Istennek, ezt hozza magával, úgyhogy valóban ez egy kellemes probléma, de akkor is problémás meg kell oldani.
Talán ennél nagyobb volt akkor az öröm, hogy végül meglett a trófea, és a Fradi sorozatban negyedszer megnyerte a Magyar Kupát. Volt nagy ünneplés?
Igen, nagyon ünnepelni most még nem tudunk, mérkőzést kell játszanunk. Igazából még 2 nap szünete sincs a játékosoknak. Ez egy a mi szempontunkból azért nagy tételű a mérkőzés, mert ez egy újabb kihívás, hogy kevés pihenővel igazából valószínűleg tartott nem túl frissen. Az akaratunkat keresztül tudjuk kevinni a mérkőzés, és ünnepelni majd a szezon végén fogunk remélhetőleg, ha bajnoki döntő után is úgy sikerül.
Igen, hát így akkor át tudunk kanyarodni ugye a bajnoki szereplésre. Ugye az már biztos, hogy a Ferencváros az élen zárja a közép szakaszt, és így a hazai pálya előnyével kezdheti majd a bajnoki finálét. Mennyire elégedett az eddigi szereplés?
Én azt hiszem, a csapatnak az alakulása, hogy ideig eljutottunk, az a maximálisan elégedett lehetek. Nagyon sok mindenben változott ez a csapat tavaly óta. Egyenesen érettebb lett, főleg taktikailag érettebb lett ez a csapat.
Mindenki emlékszik a tavalyi döntőre, akkor nagy meglepetésre az MTK oda-vissza szoros mérkőzéseken győzött, és tényleg meglepetésre elhódította a bajnoki serleget. Ennek az elveszített döntőnek az emléke benne van még a játékosokban? Hogy látja?
Szerintem már nem. Tehát mi ott gyakorlatilag egy hónapot arra szántuk, hogy kielemezzük, hogy miért történt az, ami történt. A felkészülésünket tavaly nyáron arra szerint terveztük meg erre az évre, hogy milyen hibákat követtünk fel, és azokra próbálunk szállni, hogy még egyszer ez ne történjen meg. Ugye itt mondtam azt, hogy érettebb lett a csapat, tehát egy ilyen helyzetet, egy ilyen stressz helyzetet szerintem most már sokkal érettebben kezel a csapat. A sportemberek, tehát egy év múlva nem lehet benne a fejben egy évvel ezelőtti mérkőzésnek az eredménye, mert ez olyan negatív befolyásoló tényező lenne, ami akadályozni őket abban, hogy újabb sikereket érjenek el, és miután sportolókról beszélünk, ezt nem cibálhatják magukkal folyamatosan egész életük során. Az egy olyan hét volt, amikor mi gyengébben teljesítettünk annál jóval, mint amit tudunk, és ezt az MTK kiválóan kihasználta abban az egy hétben.
Ön is elmondta, hogy rutinosabbak, érettebbek, taktikailag is felkészültebbek lettek azóta a játékosok. Ezek mellett még mi volt a tanulság, hogy elkerüljön egy csapat egy olyan meglepetést, mint ami a tavalyi volt? Hogy látja, mi az, amire külön oda kell figyelni?
Ebben azt kellett eldöntenünk, hogy rossz utat választottunk-e, és azért szenvedtünk vereséget a döntőben, vagy jó úton járunk, de még igazából nem vagyunk az út végén. Az lett a konklúzió, hogy jó dolgokat csinálunk, de egyszer rengeteg információt, új információt kaptak a lányok abban az évben. Egy egészen újfajta játékot kezdtünk el velük gyakorolni, és ez odáig jutott, hogy igazából túltöltöttük az agyukat, attól tartok arra a bajnak a döntőre, és ott jött egy olyan besülés, vagy nem tudom minek nevezzem, hogy egyszerűen elfáradtak fejben a játékosok. Fizikailag nem volt velük probléma, de egyszerűen képtelenek voltak abban a pillanatban jól teljesíteni, mert túl sok volt a fejükben, tehát körülbelül úgy tudom ezt elképzelni, mint hogyha az izomzatuk túl lett volna terhelve, csak mi azt gondolom, az agyukat terheltük túl, és erre kellett odafigyelni, hogy sokkal inkább tudatosabban, sokkal éppen felépítette lépcsőre kell nekik adagolni az új információkat, több időt kell hagyni nekik arra, hogy elsajátítsák azokat a dolgokat, amiket elvárunk tőlük, és csak aztán tovább lépni, de nyilván ez egy tapasztalat volt, és ebből az edzőstábnak is okulnia kellett, úgyhogy ebben az évben már szerint dolgozunk.
Dörnyei Balást, a Ferencváros női labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. A Juventus megvédte címét a labdarúgó olasz kupában, miután szerda este a római Stadio Olimpicóban rendezett fináléban 4-0-ra győzött az AC Milan ellen. A gól nélküli első félidőt követően a Juventus az 56. és a 64. perc között 3 gólt szerzett, ebből 2-t a védő Mehdi Benatia. A sorozatban 7. bajnoki címétől egyetlen pontra lévő Juventus fennállása 13. kupagyőzelmét aratta. A torinói együttes vasárnap este a Róma otthonában lép pályára. Ha a Juventus akár egy pontot szerez, vagy a Napoli nem nyer a Sampdoria otthonában, a torinói gárda megvédi bajnoki címét. A Juventus kupa sikeréről Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamás szakírót, az Inforádió sportrovat vezetőjét.
Tulajdonképpen az, miért lett 4 gól a különbség, egy rövid válasz lehet mondani kapushibák miatt. Gianluigi Donnarumma tehetségét senki nem vitatja, de azt sem vitathatja senki, hogy ez a mérkőzés részben rajta ment el. A Juventus megszerezte a vezetést a 60. perc táján, ez egy szép fejes volt, mert Benatia fejelt a kapuba, és azt követően 7-es percen belül a Juventus még további 3 gólt szerzett, ebből 2 szörnyű kapusiból volt. Ugas Kustának a lövését bevétette Donnarumma, aztán egy labdát kiejtett, az Benatia a kapot segítette, majd Kandić öngóljával állította be a Juve a 4-0-as eredményt, illetve a 4 gólos győzelmet. Én azt mondom, hogy a játék képe alapján a 60. percig biztosan nem volt nagy különbség a két csapat között, nem volt a nagy helyzetek mérkőzése ez a találkozó. Aztán 8 perc alatt minden eldőlt, és utána a Juventus már nagyon kényelmes pozícióban volt, a Milánnak pedig hát nyilván nem volt sem ereje, sem képessége egy ilyen hátrányt ledolgozni. Azt, hogy a két csapat között játékos minőségben differencia van, azt senki nem még a legvitathatja, még a legelfogultabb Milán szurkoló sem. Azért éppen Bonaventura Milán játékos, hogy Bonaventura mondta azt találkozó után, hogy gondolni csak abba bele, hogy a Juventus megengedheti magának azt, hogy mondjuk Higuain a kispadon üljön. Ez kétségtelen így van, tehát ez óriási differencia a két csapat között. Ugyanakkor 4 gól nem volt a játékképe alapján. Én azt gondolom, hogy a Juventus reálisan nyert, de a különbséget tekintve hozzásegítette a sikerező Donnarummának a nagyon rossz napja.
Kicsit visszatérnék még Donnarumma a Milán kapusának a hibájára. Ugye azt te is elmondod, hogy Douglas Costa góljánál hibázott. Ez mennyire van összefüggésben azzal, hogy Benatia második góljánál sem tudta megfogni a labdát, és a torinói védő elé ejtette?
Benne volt a gól, én azt gondolom, azért nem feltétlenül igaz az, hogy egy nagy hibát, egy még nagyobb követ egy kapus esetében, de itt most elég gyorsan jött a két gól, volt már ilyen a futballtörténelemben, ha nem is gyakran. Azt emelném a kérdésethez csatlakozva, hogy kétségtelen, hogy Donnarumma a világfutball egyik legtehetségesebb 14-es kapusa, ha nem éppen a legtehetségesebb. Ugyanakkor megítélésem szerint nem védett a 2017-2018-es szezonban, nincs meg vége az idénynek, még 2 bajnoki forduló hátra van, de majdnem vége van, ezért mondom múlt időben. Nem védett olyan formában, mint az előzőben. Talán egy picit megzavarta őt az a hirtelen jött felhajtás, ami körülötte keletkezett. Azt hiszem nem tett neki nagyon jól az átigazolási kérelmével kapcsolatos hercehúrta sem a nyáron. Nagyon tehetséges kapus, én remélem, hogy akár a Milánban, akár más klubban nagyon szép évek állnak előtte, tényleg ő lehet az új Gianluigi Buffon, de ez a szezon ezen a többé volt.
Hogyha Napoliról is szót ejthetünk, akkor ugye 3 meccset Torinóban győztek a Juventus ellen 1-0-ra, és akkor feljöttek egy pontra a Juventus mögé. Aznap este úgy ünnepeltek Napoli utcáin, mintha bajnoki címet nyerték volna, meg aztán a csapat kikapott Firenzében, majd Torinóban döntetlenezett. Mennyire ünnepeltek túl korán Nápolyban?
Attól függ, hogy mit ünnepeltek, mondanám én erre, mert ha azt ünnepelték, hogy legyőzték a Juventus, ami abszolút meglepetés volt Torinóban nyerni a Juventus ellen, illetőleg, hogy visszajött az esély, ami már azért nagyon elmenni látszott a bajnoki címet tekintve, akkor okkal ünnepeltek. Úgy festett akkor a helyzet, hogy a siker kulcsa az nyilván a Juventus kezében maradt, a Napoli csak megközelítette a torinóiakat. Viszont ugye a Juventus esetében nem lehetett tudni azt, hogy a napolitani hazai botlás után a csapat, amelynek akkor még volt 2 nagyon fontos rangadója hátra, a hátra lévő, akkor még 4 fordulóban, hiszen játszotta az Interrel, és játszik majd a Rómával, hogy ki tud elépni abból a gödörben, amiben belelépett. Azért, ha a Juve kikapott volna az Intertől Milánóban, akkor más lett volna talán a helyzet. Nem kapott ki, a Napoli pedig valóban a torinói győzelem óta 5 pontot elveszített, és ez a végén azért elég tekintélyes különbséget ad a két csapat között. Én azt látom, hogy a Juventus kiemelkedik a mezőnyből, némi túlzással akármit csinálhat, akár hogy kezdheti a szezont, vagy akár hogy milyen hullámvölgybe kerülhet, most azért a nagy hullámvölgye nem volt a szezon során, akármilyen jó szezont fut egy riválisa egy bizonyos ideig, nem lehet megfogni, más kategóriát képvisel, mint a többi csapat. Ez egy ilyen szempontból különleges év egyébként az európai túlsfutballban, hiszen a topligákat, hogyha nézi az ember, akkor ugye a Juventus már gyakorlatilag a duplázás kapujában van. 2012-2015 van a kupagyőzelmet már megszerezte, és nagyon közel áll a bajnoki címhez. Spanyolországban a Barcelona már duplázott, Németországban a Bayern már megnyerte a bajnokságot, és egy kupadöntő nyire van a, ugyancsak a duplázástól, Franciaországban pedig a Paris Saint-Germain ahány hazai fronton elindult, mindegyiket fölényesen megnyerte. Úgyhogy kiszámítható lett ebben a szezonban az európai futball, legalábbis a csúcsban.
Dénes Tamás szakírót, az Inforádió sportrovat vezetőjét hallották. 34 nap múlva kezdődik Oroszországban a labdarúgó világbajnokság. Az Inforádió és az Infostart 50 részes sorozata a VB történet 50 legjobb futballistáját mutatja be. A 17. rész Romárióról szól, aki csak az 1994-es világbajnokságon tündökölhetett. A lista 34. helyére választott játékosról Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamás szakírót.
Az 1994-es világbajnokság legnagyobb csillaga volt. Pedig lehetett volna akár négy is, négy világbajnokság, és ha az élet kegyesebb hozzá, vagy ha ő kegyesebb önmagához. Ő lehetett volna akár a 19.-20. század fordulójának peléje. Az infosztra.hu VB rangsorának 34. helyezettje Romário de Sousa Faria, aki nyilván a brazil válogatott történetében csak a futball királya Pelé fenomén, azaz Ronaldo szerzett több gólt.
Említetted vele kapcsolatban Pelét. Hogy látod, mi annak az oka, hogy nem tudott hasonló karrierbe futni a válogatottban?
Én azt gondolom, hogy részben a bal szerencse, ami a sérülései formájában jelent meg, illetőleg az ő alkalmazkodása nehezen képes természete lehetett ennek az oka. 1988-ban a szeuli olimpián ismertük meg mi európaiak a nevét, akkor az olimpia gólkirálya volt, majd aztán 1989-ben Brazília rendezte a Copa Amerikát, a dél-amerikai kontinens bajnokságot, és Romário a döntőben az uruguayiak ellen megszerezte a győztes gólt. Azért volt fontos a braziloknak az a gól és az a torna győzelem, mert 1949 óta, tehát akkor már 40 éve nem tudták megnyerni a Copa Amerikát. Következett az 1990-es világbajnokság, ami előtt megsérült, és ugyan Sebastián Lazaroni a baszkóban korábban klubedzője volt, és ezért jól ismerte őt, de elvitte a keretbe, de nem sokat játszott. A Carica és Müller volt a két első számú csatára a braziloknak, Bebeto is egyébként alig kapott ott szerepet. Mindenesetre én azt gondolom, hogy ha nem sérült Romário, akkor a brazilok talán több sikert is elérhettek volna. Egy emlékezetes mérkőzést játszottak az argentinokkal, nem jó csatárjátékkal tűntek ott fel, csalódással zárták a világbajnokságot. Négy évvel később Mária már óriási sztárként utazott az Egyesült Államokba, elég csak arra utalni, hogy előtte télen Roberto Baggio mögött ő volt a világ második számú játékosa a FIFA ankétján. Ugye Barcelonában játszott abban a szezonban, és emérdek gólt szerzett, nem nagyon rajongtak érte a csapattársai, de olyan jól futballozott, hogy nem tudtak vele mit kezdeni igazából. Carlos Alberto Parreira volt akkor a szövetségi kapitány a braziloknál, aki megbocsájtotta Romário korábbi bűneit, voltak bőven vitái, de hát a világbajnoki selejtezők utolsó fordulójában az uruguayiak ellen a brazilok úgy álltak, hogyha kikapnak az uruktól otthon, akkor történetükben egyébként először, és hát azóta sem volt ilyenre példa, nem lehetnek részt a világbajnokságon. Romário hazament, és a sorsdöntő mérkőzésen mindenki gólt ő szerezte, ő juttatta ki tulajdonképpen a brazilokat a világbajnokságra.
Romárióról további érdekességeket olvashatnak az infostart.hu oldalon. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.